Az erős koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat. Millás reggeli.
Akkor most egy, hát olyan témát boncolgatunk, amelyről ritkán szoktunk beszélni, ilyen hír kommentár formájában, vagy hírek formájában találkozunk a pénzmosással, amelyet ugye a bankoknál szoktak éber hatóságok lefülelni. Hát kedvencünk ebben a témában a Deutsche Bank volt, hogy nem tudtunk olyan hetet produkálni, amikor ne jött volna ki valami Deutsche Bankos botrány. Legutóbb, ugye július elején mondták azt, hogy a Deutsche Bank inkább fizet, mint hogy ne piszkálják tovább, hogy ugye Jeffrey Epstein rajtuk keresztül bonyolította le a pénzügyeit. Ez egy ilyen nagyon szürke terület, nagyon keveset lehet róla tudni, úgyhogy ezért örülünk, hogy dr. Bácsvalvi András, az MKB-ban kenyerté compliance igazgatója elfogadta meghívásunkat, és vele tudunk erről a témáról beszélgetni. Köszöntünk a stúdióban.
Sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Tulajdonképpen mi az a pénzmosás? Lehet, hogy ezt se tudják sokan.
Pénzmosás az egy olyan tevékenység, amit mindig egy alapbűncselekmény előz meg. Van az embernek, így egyszerű megjegyezni, van az embernek valami illegális forrásból származó jövedelme, és azt különböző mahinációk útján végül illegális forrásúvá próbálja varázsolni, ezt a látszatot próbálja kelteni.
Nyilvánvalóan legális forrásúvá.
Igen, pardon. Nyilvánvalóan a bankok erre nagyon alkalmasak, hogy ezt a legális látszatot keltsék, úgyhogy ha valakinek van olyan pénze, amit nem megfelelő módon szerzett be, azt a bankokon keresztül megpróbálhatja a legális forrásúvá varázsolni.
De itt ugye nem csak a drog, fegyver, emberkereskedelem ilyen pénzeket szoktak, hanem mondjuk az adócsalásból származott. Tehát hogy nem kell fekete csuklyás bankrablókra és nehéz fiúkra gondolni, amikor pénzmosókról beszélünk, ugye?
Nem, sőt, amikkel mi bankok, pénzintézetek találkozhatunk, azok jellemzően nem ezek a típusú bűnözők, hanem inkább a fehér gallérosak. Így aztán az összegek is sokkal jelentősebbek. Említettétek ugye a Deutsche Bankot, akit az utóbbi időben a balsors üldöz. Ő is ilyen nagyobb volumenű történetekbe bonyolódott bele. Képzelhetitek, hogy csak Jeffrey Epstein kapcsán mekkora pénzekről lehetett szó, hogyha ők egy 150 millió dolláros settlement, az nekik egy jó megoldás volt.
Vádalkú volt, vagy valami.
Igen. Hát ugye akkor így nem feszegetik tovább a kérdést.
De ilyenkor a bank sáros mindig, vagy áldozat? Tehát, hogy nem veszi észre, hogy rajta keresztül a rossz fiúk mit művelnek, vagy pedig tudatosan is részt vett benne a profit reményében, melyik jellemzőbb, ez hogy van?
Mind a kettő előfordulhat, de azért jellemzően a bankok ilyen esetben inkább áldozatok. Ugyanis ezek kellően komplex műveletek ahhoz, hogy ezt a bank nem minden esetben látja át, és mivel az üzleti terület, aki elsősorban találkozik az ügyféllel a profit reményében, sokszor a úgynevezett ilyen willful blindness, tehát hogy a, nem is tudom magyarul ezt, hogy mondják, tehát így a szándékos mellénézés esetében bonyolódhat, így lehet, hogy ő igazándiból bele se gondol, de azért vagyunk mi pénzmosás megelőzésért felelős szakértők, hogy segítsük az üzleti területen dolgozó kollégák munkáját, illetve segítsük a bankot abban, hogy lehetőség szerint a reputációját ne tegye ki mindenféle negatív hatásnak.
Milyen eszközei vannak egy banknak? Beviszek egy táska pénzt, vagy jó napot kívánok, szeretnék az önök bankjába elhelyezni ezt az összeget, vállalkozó vagyok, jól ment a biznisz, pénznek ugye nincsen szaga, tartja a mondás, vagy
csak
mégis?
Csak akinek nincs pénze. Aha. Rengeteg dolog van, amit tudunk ez ellen tenni. Egyrészt nagyon drága rendszereket alkalmazunk, amik a tranzakciókat monitorozzák, és hogyha bármilyen szokatlanságot találunk, akkor az úgynevezett alerteket generál, amit aztán ugye később meg tudunk nézni, hogy rendben volt, vagy nem volt rendben. A másik, hogy felügyelet...
De mi lehet ilyen? Tehát nyilván most nehéz helyzetbe kerülünk, mert nem akarunk olyan helyzetbe benavigálni, hogy elmondd, hogy mivel rendszer, hiszen akkor, ha tudjuk, hogy működik, akkor könnyebb lehet kikerülni. De például mik azok a gyanús jelek, amikre ez az alert megérkezik?
Nyilvánvalóan gyanús jel az, hogyha a gazdasági racionalitás nem átlátható a bank által. Tehát, hogyha frissen alapítotok egy KFT-t, aminek egyébként nem is nagyon van még forgalma, és akkor zsákban, készpénzben hordjátok be az 50-100 millió forintot a számlátokra, majd egyből utaljátok ki, nem tudom én, Kínába, Hongkongba, Oroszországba, akkor az azért eléggé gyanús, mert itt mégis mi történik. Gyanús, hogy az a pénz esetleg olyan, amit így szeretnél a bankrendszerbe elrejteni.
Mondtál országokat. Vannak a bankoknak ilyen listáik, hogy melyik országból érkezhetnek gyanús tranzakciók, ami már egyből gyanús, függetlenül attól, hogy ki és mennyi összeget fizet be?
Abszolút vannak. És itt az ember mindig igyekszik nyilván PC maradni, de a nemzetközi pénzmosás megelőzéssel foglalkozó szervezetek azért segítenek nekünk abban, hogy a pénzmosási szabályokat mérsékelten betartó, annak nem annyira nagyon megfelelni óhajtó országokat ők azért felsorolják, illetve nyilván vannak azok az országok, Kína, Oroszország, ahol nagyon jelentős pénzek felett diszponálnak egyesek, így az ő esetükben azért az egy mindig egy magas kockázatnak tekinthető, hogyha a tranzakción nem van. Még annyit szerettem volna elmondani, hogy a felügyelet azért aktívan nyomja azt is, hogy kérdezzünk rá mindig a pénz eredetére, tehát azt a macerát, amit a kedves hallgatók akár ti is tapasztalhattok, hogy például ha 10 millió forintnál többet a saját számlátokra befizettek, akkor meg kell, hogy kérdezze a bank, hogy ez
na, sajnos ilyen, valamit, sajnos ilyen macerára kaptam, tehát macera ritkán de ezzel be kell érni egyébként?
A banknak egy nyilatkoztatási kötelezettsége van, tehát azt, hogyha azt mondod, hogy édesanyádtól kaptad, azt a bank el kell, hogy első körben fogadja, de hogyha te mondjuk hetente kapsz édesanyádtól, nem tudom, 50 millió forintot is ezt behelyezed, akkor vagy egy házassági ajánlatot javaslok én, akkor úgy látszik, hogy jó családból származol, vagy pedig azért alapvetően ott valami turpisság van, és a banknak ezt észre kell vennie.
Milyen egyéb eszközök vannak még? Van egy ilyen elektronikus rendszer, ezt gondolom megkönnyíti, mert nem kell minden egyes tranzakciót valakinek végigböngészni, amiből ugye van egy pár egy bankban.
Igen, az,
napon belül is akár.
Az nagyon fontos, hogy ez egy monitoring rendszer, ami azt jelenti, hogy utólagos vizsgálatot tesz lehetővé. Hogyha real-time figyelnék a bankok az rajtuk átmenő napi több tízezer, olykor több millió tranzakciót, akkor itt nemhogy nem 5 másodperc alatt nem mennének át a tranzakciók, hanem lehet, hogy 10 nap lenne egy-egy tranzakció. Tehát ez egy monitoring rendszer, és hogyha valami olyan alakzatot látunk, akkor utólag tudunk intézkedni egyrészt egy pénzmosási bejelentéssel, amit megküldünk a hatóságnak, és ő akkor majd jól kivizsgálja. Másrészt pedig nyilván az ügyfelet lehet macerálni különböző kérdésekkel, és ha szükséges, meg lehet a viszonyt, üzleti viszonyt szüntetni. Ezeken felül...
A banknak teljes joga van bármikor fölfüggeszteni egy gyanús számlát?
Igen. Igen, sőt, kötelezettsége van erre. Ezen kívül én azt gondolom, hogy oktatás, 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 tehát minél edukáltabb az ügyintéző, annál jobban ki tudja szúrni azokat a gyanús körülményeket, amik ilyen esetben előfordulhatnak. Például olyan is előfordul, hogy bejön az egyébként magyarul alig tudó és nem nagyon komoly pénz felett diszponálónak tűnő ügyfél, és mellette ül egy öltönyös, aki közben súgja neki, hogy jó, akkor ez a cég majd ezt fogja csinálni, azt fogja csinálni. Tehát ezt azért nyilván föl kell szúrni az ügyintézőnek, hogy itt valami strawmanról lehet szó. Tehát azt gondolom, hogyha kellően edukáljuk az ügyintézőket, és hogyha megfelelő módon kommunikálunk az ügyfeleinkkel is, hogy tudják, hogy milyen nehézségek számíthatnak adott esetben, hogyha a saját legális pénzüket behozzák, akkor szerintem egy egész jó rendszer alakítható.
Van egy hatósági fenyegetés, ha már ugye a Deutsche Bankkal kezdtünk, ugye 150 millió dollár, az azért meglátszik a bank könyveibe, és stb. Nem gond az, hogyha mondjuk azt mondja az ügyintéző, hogy menjünk biztosan minden tranzakciót, aki egy kicsit is gyanús megjelölök, és ezt azt gondolom, hogy azért jelent problémát, mert hogy itt meg annyi alert van, hogy nem tudják feldolgozni.
Igen, 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 abszolút. Tehát azért, hogyha az ember mindent bejelent, és innentől mindent gyanúsnak talál, akkor egyrészt az egy elég nyomorult élet szerintem, ha az ember mindig mindenhol mindent gyanúsnak talál. Másrészt olyan szinten árasztja el a hatóságokat, hogy azoknak a munkáját teljesen ellehetetleníti. Tehát én semmiképpen sem azt ajánlom a saját kollégáinknak, hogy nem tudom, védendő a saját reputációjukat mindent jelentsenek be, hanem tényleg alakítsák ki magukba azt a tudást, ami alapján el tudják dönteni, hogy ez tényleg gyanús, na azt viszont jelentségbe.
Mennyire lehet megsérteni egy gazdag embert? Tényleg bejön valaki egy táska pénzzel, tényleg azért, mert bejött neki valami nagy biznisz, exkluzivitást vár, különleges bánásmódot vár, még teljesen legális a pénz, és elkezdenek szőrözni vele, hogy honnan van, kitől kapta, mikor, miért, stb. Stb. Ez azért viszont taszíthatja az ügyfeleket, nem?
Taszítja az ügyfeleket, a jómódú emberek különösen érzékeny lelkűek. Nyilván ilyenkor nekünk nyílt egyenes kommunikációval kell feléjük közelíteni, udvariasnak lenni, és tekintettel arra, hogy ezek a szabályok minden pénzintézetre vonatkoznak, ezért azt lehet mondani, hogy ha nálunk megsértődik, akkor a másik banknál is ugyanezzel kell, hogy találkozzon, ugyanezekkel a kérdésekkel kell, hogy találkozzon. Tehát azt gondolom, hogyha kellően elmagyarázzuk neki, hogy ez egyébként az ő védelme érdekében van, az ő vagyonának a biztonságát növeli az, hogyha olyan bankban van, ami nem pénzmosási botránytól hangos, hiszen ne felejtsétek el, hogy amikor a Deutsche-nak pénzmosási botránya van, akkor bezuhan a tőzsdei értéke, akkor az van, hogy most megszűnik vagy nem szűnik meg, tehát egy pénzmosodába tartani a legális pénzt nem nagyon jó.
Hiszen arra is árnyék vetül, aki teljesen abszolút, legálisan bankol.
Abszolút, igen. Abszolút, és ezért ezt nem szokták szeretni.
Egyébként ez hogy működik? Tehát, hogy a bank ezt mindenképpen ki akarja szűrni, ha véletlenül valaki átcsúszik. Van egy szabályozó, vannak egyértelmű szabályok, de azért egy része a monitoringnak az a bank, minden banknak a saját találmánya, gondolom, hogy ez kiszűrje. Ugye a bank azért van nehéz helyzetben, ahogy én így látom. Ha valaki mégis átcsúszik, akkor nem elég a reputációs veszteség, még jó meg is büntetik, és az utólag a felügyelet, vagy a hatóságok eldöntik, hogy a bank elvégezte-e a megfelelő monitoring tevékenységet, és van olyan, hogy valaki úgy átcsúszott, hogy a bank elvégezte, és mégis átcsúszott, és nincsen büntetés, vagy nagyjából, ha kiderül, hogy nagyobb összeg átment, akkor a bank mindig ráfázik, és mindig még pellengére is állítják. Ez hogy működik ez?
Inkább az utóbbi, és a büntetések is egyébként egyre nagyobb tételek. Ott még nem tartunk, hogy akkora bírságok legyenek, amik nemzetközi szinten, de már magyar szinten viszonylag jelentős bírságok megjelentek. Alapvetően azt tudom mondani, és nekem ez egy ilyen állandó nünükém, hogy akkor lesz ez az rendszer teljesen zárt, hogyha nem csak a bankokat piszkálják meg, hogy legyenek ügyesebbek, figyelmesebbek, hanem adott esetben hallanánk arról a bűnözőről is, hogy mi történt vele, akinek a pénzét mosták. Tehát én nekem speciál pénzmosás megelőzéssel is foglalkozó szakértőként az egy örök fájdalmam, hogy oké, de amiket bejelentgetünk, meg amiket aztán a nyomozók kinyomozgatnak, azok hogyan hasznosulnak. Nagyon sokat jelentene nekünk, hogyha azt látnánk, hogy nem csak a bank van megpiszkálva, hanem mondjuk aki azt a pár millió dollárt átmosta,
és a fehér gallérjával mondjuk leültették.
Igen, és akkor hallanánk, hogy ez a kedves fehér galléros úr, ez a gallériát mákos tésztás ruhára cserélt.
Vannak gyanús bankok? Hogy működik ez a bankok között a pénzmosás elleni küzdelem? Ezerszer beszéltünk a Deutsche Bankról. Mondjuk most nálatok az MKB-ban a Deutsche Banktól jön utalás, akkor egy kicsit jobban odafigyeltek rá? Mert hogy több a pénzgyanús eset. Vagy ne adj Isten, vannak olyan egzotikus pénzintézetek, ami automatikusan kiváltja ezt a riasztást?
Vannak ilyen egzotikusabbak. Nyilván a Deutsche Bank egyébként nem tartozik ezek közé, hiszen az egy nagy, komoly nemzetközi bank. A nagy számok törvény alapján nyilván a nagy pénzmosás a nagy bankon keresztül tud menni, hiszen a tranzakciók.
Ez is furcsa, mert én azt gondolnám, hogy egy kis bankhoz kell bemenni, mert ott az ügyvezető igazgatódnak azt mondom, hogy te se jársz rosszul, ha az én pénzemet be tudom fizetni.
De az ügyvezető tudja, hogy egyszer derül ki, és neki vége egy életre, tehát azért meg az egész bankjának.
Nekem ez minden esetben tényleg furcsa, hogy a nagy bankokon keresztül.
Elmondom ennek a titkát. Azon, hogy mi is itt Magyarországon erősen dolgozunk az, hogy a magyar gazdaság legyen a világ vezető gazdasága, és hogy a forint legyen a világ vezető valutája, de ez egyelőre nem így van. Euró és dollár van, és úgy működnek a bankok, hogy úgynevezett levelező bankokon keresztül tranzaktálnak, és ehhez kell a Deutsche, ehhez kell a Citibank, ehhez kell a Commerzbank, ehhez kell a JP Morgan. Tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy amikor az ember az orosz pénzét szeretné átmosogatni, azt valamikor euróra illene váltani, vagy dollárra illene váltani, mert ha a világ minden pénzén szeretne vele fizetni, akkor a rubel nem biztos, hogy erre tökéletes, de még a yuan se. A forint meg egyelőre pláne, de mondom, dolgozunk rajta. Tehát a Deutsche minden esetben, amikor nagy pénzmosás van, akkor szinte definíció szerint valami módon érintett lesz, ha nem az ő ügyfeléről van szó, akkor az ő levelező banki partnerének az ügyfeléről van szó, akinek a pénze átment a Deutschen keresztül.
Mm-hmm. Ez egy érdekes, és a bankok között van valamiféle együttműködés? Vagy van valami külső szervezet, mert az Európai Unió, az OECD, mindegyik mondogatja ezt, hogy valamit kell tenni, és folyamatosan szigorítják a szabályozást. Magyarországon ennek a leágazásaival ugye mi is foglalkoztunk a műsorban, hogy az ingatlan szakmát, hogy a közjegyzőket, hogy az ügyvédeket is bevonják ebbe a dologba, hogy nekik is van jelentési kötelezettség.
Igen. Vagy inkább akkor a verseny van, hogy ha gyanúsnak találjuk a másikat, akkor felnyomjuk őket a hatóságon.
Azért ilyen egymás felnyomását én nem tapasztalom. És itt még csak nem is a betyárbecsületet említeném meg, hanem ennek szerencsére nincs, tehát ez a házmesterkedésnek nincs kultúrája így a bankok között. Együtt működünk ebben, és erre van például a bankszövetség, aminek van is pénzmosás megelőzési munkacsoportja, amit van szerencsém vezetni most már 5. éve, és itt a kollégákkal megosztjuk egymással a tapasztalatokat, sőt, adott esetben finom jelzéseket is teszünk egymásnak, hogyha látjuk, hogy valahol befúj a szél, mert senkinek se érdeke az, hogy a magyar pénzügyi rendszeren belül ilyen problémák legyenek.
Mennyire várható ez ügyben szigorodás?
Folyamatos szigorodás várható.
És ez követi a pénzmosási módszereket? Tehát megint ugyanaz a macskaegér harc van, mint bármilyen bűncselekmény esetében, hogy a bűnözők mindig kicsit előrébb járnak, és új módszereket innoválnak a pénzmosással kapcsolatban?
Igen, ez is megfigyelhető, meg akkora pénzekről van szó, hogy tényleg mindig van olyan, aki esetleg egy picit ellágyul a pénzek reményében. Ezek nyilván nem a pénzmosás megelőzési szakértők, nem csak azért, mert szilárd erkölcsűek vagyunk, hanem mert mi nem is találkozunk az ügyféllel nagyon helyesen, így aztán minket kevésbé lehet korrumpálni. De folyamatos szigorodás van, sőt én azt tapasztalom, hogy nemzetközi szinten szinte egy ilyen csillagháborús harc van, hogy a nagyok egymást ezzel viszonylag ügyesen sakkban tudják tartani, tehát lassan olyan komoly pénzmosás megelőzési elvárásokat határoznak meg, ahol azt mondom, hogy a kicsik egyre nagyobb eséllyel esnek térdre, mert egyszerűen anyagilag nem tudják lekövetni az eseményeket. Ezek a rendszerek, amikről beszéltem, ezek több százmilliós rendszerek. Amíg mondjuk 10 évvel ezelőtt egy MKB szintű bankban is lehetett 3-4 fő pénzmosás megelőzéssel foglalkozó kollega, addig az most egyértelműen 10 fölött kell legyen, mert egyszerűen nem lehet bírni, de ez mindig pénzbe kerül, ez energiába kerül, tehát most egyelőre egy ilyen verseny is van.
A magyar bankszektor az mennyire kitett ennek a pénzmosási játéknak? Ilyen levelező bankként, vagy van, amikor direkt célpontként, és direkt nagy összegekkel jönnek ide pénzmosó bűnözők, vagy ezt hogy kell elképzelni?
Én azt gondolom, hogy
mert kaptak bírságot, több cikk is szól arról pénzmosási lehetőségek miatt a Magyar Nemzeti Banktól.
Igen, Magyarország ennek egy nyitott gazdaság vagyunk, abszolút kitett gazdaság. Azt gondolom, hogy azért jóval kevésbé, mint mondjuk a baltiak, mert itt a nagy pénzmosásra hajlamos nemzetekhez hozzánk, vagy minket hozzájuk inkább üzleti érdek fűz, és azt egy picit mindig könnyebb fogni, mint amikor emocionális vagy származásbeli dolog is van. Tehát azért a baltiaknál tudjuk, hogy jó sok orosz van, és megtalálják nyilván azt, aki adott esetben segít nekik. Magyarország e tekintetben a közép-európai régióhoz tartozóként körülbelül annyira van kitéve, mint a csehek vagy a szlovákok, de egyértelműen mi is lehetünk érintettjei ezeknek, tehát az éberség az több, mint indokolt.
A nemzetiség az jellemző? Hogy kik azok a pénzmosó nemzetek? Mert most nagyon keletre mutogatunk, azért kérdezem, hogy... Hogy ez amerikaiaknál, németeknél nem jellemző sport?
Amerikaiak meg a németek is természetesen ugyanúgy hajlamosak erre. Az oroszokat azért említettem csak, és nyilván nem akarom ezzel elveszíteni az orosz hallgatókat, meg nem is akarom, hogy elvizsgálják.
Az orosz ügyfeleket.
Igen, orosz ügyfeleket se. De azokban az országokban, ahol szűk körnek nagyon nagy vagyona van, és Oroszország ilyen, tehát ott vannak nagyon-nagyon-nagyon gazdag emberek.
De Kína
emberek,
is ilyen.
De Kína is ilyen, és nyilván Amerikában is vannak nagyon-nagyon gazdag emberek, de ezekben az országokban, amiket az előbb említettem, ott valahogy jellemzőbb az, hogy akinek van, annak nagyon sok van. De mondhattam volna közel-keletieket is. És akiknek ilyen nagyon-nagyon sok pénzük van, és az adott esetben a szabályozás az mondjuk még hiányos, és nem olyan szigorú, mint a nyugati, észak-európai vagy észak-amerikai területeken, ott azért előfordul, hogy ők neki indulnak a világnak. Uh-huh. Tehát ez nem a származásuk miatt van, hanem egyszerűen egy adottságuk miatt van, hogy sok pénzük van, és még kevésbé vannak szabályozva, mint mások.
Ja, bocsánat, kérdezzél, mert nem tudom abba hagyni.
Én az utolsó kérdést szeretném magamnak, egy kicsit személyesebb jellegű, azzal szeretném majd befejezni.
Úgyhogy hogyan lehet?
Hogy addig visszaadom.
Jó,
azt külön tanácsadás formájában.
Ugye compliance igazgató vagy, te vagy a kavics a cipőben? Megkérdezem miért? Azért, mert ott van az ügyvezető, aki ugye nyilván a részvényesek a tulajdonos felé el kell, hogy számoljon, hogy ez egy jó bank, jól működik, nyereséges, stb. Ott van az ügyintéző, jutalékot kap, és akkor álljunk meg itt, csak jutalékot kap. Tehát mindenki érdekelt abba, hogy a nagy pénzű ügyfelek viszonylag könnyen, viszonylag sok pénzt lapátoljanak be a bankba. És akkor jössz te és mondod, hogy az nem egy népszerű dolog.
Nagyon jó a felvetés. Angolul van ez a skunk in the room kifejezés, ami a compliance-esekre van, tehát ez a bűzös borza szobában. Nyilván van egy ilyen optikája ennek a dolognak, de egyre inkább azt tapasztalom, hogy partnerként tekintenek ránk. Én ugyanis nem a fék vagyok az autón, hanem mondjuk a tempomat vagyok az autón, amelyik azt mondja, hogy igen, le fogunk érni Balcsira, de hogyha mondjuk nem tudom, 140-re belövöd a tempomatot, akkor úgy érünk le, hogy gyorsabban, mint aki 130-ra lőtte be, de még nem bírságolnak meg minket. Tehát én abban tudok segíteni, aha, a kollégáimnak, hogy úgy tudjunk nyereségesek lenni, hogy közben ne vagy ne nagy bírságokat kapjunk, mert nyilván valami adott esetben mindig található a felügyeletek által. Tehát én egyre inkább azt tapasztalom, hogy partnernek tekintenek minket, és mi is így próbálunk viselkedni, hogy mi nem azok vagyunk a nem típusúak, uh-huh, hanem oké, értjük, hogy kriptovaluta, értjük, hogy fintech cégek, értjük, hogy oroszok, értjük, hogy nem tudom kik, németek, amerikak, teljesen mindegy. Beszéljük meg, hogy ezt hogyan lehet úgy, hogy ez még prudens is legyen, hogy az ügyfeleinket is védjük, hogy a reputációnkat is védjük, és hogy a vezetőinket is védjük, mert a vezetőinknek általában van azért egy olyan tulajdonsága, hogy az életmódjukat nem szívesen váltják annál sokkal szigorúbb
életmódra. Szerényebb körülményekre, igen. Még egy kérdés, aztán tényleg átadom a kollégának, hogy övé legyen a végső szó, hogy fogyasztóvédelmi tevékenységet is folytattok?
Igen.
Mert ezzel tetézzel még keményebb,
igen,
lehet.
Igen, és a compliance terület a fogyasztóvédelemért is felel, és ez meg megint azért ugye izgalmas, mert itt nagyon védjük az ügyfeleink érdekét, és akkor ez néha tűnhet úgy, mintha az ügyfeleink érdekét a saját kollégáink érdekével szembevédenénk, de ez nincs így, hiszen az érdek, én azt gondolom, hogy alapvetően közös, hogy úgy keressünk pénzt, hogy aztán ebből ne legyen panaszáradat, hogy ebből ne legyen rossz reputáció, hogy ebből ne legyen bírság. Egyébként ha a fogyasztóvédelmet említed, akkor azt nem tudom most kihagyni, hogy a felügyelet egy új ajánlást adott ki, amiben nyilván a pandémiára is reflektál, tehát a digitális ügyintézésre lő. Egyébként szerintem nagyon helyesen meghatározza azt is, hogy amennyire a bankba való belépést megkönnyítjük, annyira a bankból való kilépést is meg kell könnyítenünk, mert nyilván az egy nem fair dolog, hogyha sokkal bonyolultabb és személyes ügyintézést igénylő a távozás, mint az érkezés. Ne legyen senkinek szüksége rá, de az örökösöknek a pénzhez való hozzáférését, ügyintézését is könnyítik, nagy nehézségeket tud okozni, illetve én szerintem az is egy nagyon helyes irány, és ezt érvényesítjük is, hogyha egy termék esetén egy díjfajtát csökkentünk, de amellett valami mást meg növelünk, akkor nyilván azt nem szabad úgy kommunikálni, mint hogyha az ügyfél adott esetben csak a csökkentést érezni. Egyébként ebben a vonatkozásban is azt látom, hogy egyre tudatosabbak az ügyfelek, egyre komolyabbak az elvárásaik, és ez egy verseny, tehát hogyha a turpisság irányába megy el a bank, akkor előbb-utóbb egyszerűen kiírja magát a piacról.
Tessék, Gábor!
Ó, köszönöm szépen. Végig azon gondolkodtam, hogy egyre inkább az a kép jutott eszembe, hogy ez a terület, amin ti dolgoztok, ez olyan, mint egy kapusé, aki védi a labdákat folyamatosan, senkinek nem tűnik fel az se, hogy mondjuk bravúrokat hajt végre, de egyszer bekap egy potyát, akkor annak mondjuk nagyon durva következményei vannak, ugye a reputáció, a büntetés, foroganyag, átcsúszott valaki, stb. Hogy ez a személyes része, hogy ezt mit tetszik ebben? Nagyon érdekes szakterület, hogyan jutottál le, hogy ennek a egyik legnagyobb szakértője legyél, és mi a legizgalmasabb ebben? Tehát neked ebben mi a vonzó? Tényleg így van-e, ahogy mondom, így a kapus hasonlata?
Abszolút így van, de próbálom azt a szemléletet meghonosítani, ami egyébként a futballban, ami nagy kedvencem, és most éppen lebegek, mert a csapatom tegnap előtt a Celticet kiütötte, úgyhogy most igazándiból mindenkire csak mosolygok. Szóval próbálom meghonosítani azt a szemléletet, hogy egy csapat vagyunk, tehát nem a védelem kapja a gólt, és nem a támadók lövik a gólt. Ez azért nagyon fontos, mert ahogy a modern futballban is azt tapasztaljuk, hogy a védők ma már szélsőként is játszanak, fölszaladnak és beadják a labdát, úgy én is már nem csak védelem vagyok, hanem fölszaladok, tanácsot adok, segítek, a gólszerzésben is effektíve tudok segíteni, mint ahogy a támadó is egy picit hátrébb jöhet. A bankokban úgynevezett három védelmi vonal van, amiből az első védelmi vonal az üzlet, hiszen ő találkozik az ügyféllel. Tehát nekem a támadósor erősítése egy folyamatos feladatom. Hogy mi tetszik ebben, én szenvedélyesen hiszek abba, hogy tisztességesen, becsületesen és prudens módon is lehet egyébként jó pénzt keresni. Speciál az MKBR-re most az utóbbi időben kifejezetten jó példa, mert úgy sikerült rekordnyereséget elérnünk, hogy az utóbbi egy-két évben mi nagyon komoly portfóliótisztításon estünk át, és én azt gondolom, hogy ez jó példa arra, hogy nem lehetetlen. Nem könnyű, de nem lehetetlen.
És volt olyan, ami ilyen emléked, amire így hazamentél, leültél, felbontottál egy marha drága bort, és rágyújtottál egy szivar, hogy ez most szép munka volt, tehát kaptál el igazán komoly ilyen dolgot, vagy segítkeztél benne, mert hát azt mondtad, hogy ebben több bank van benne.
Volt olyan eset, amikor egy egyébként ismert nevű, nyilván nem mondom a nevét, ügyfél könnyen csalás áldozata lehetett volna, mert ő elhitte egy nagyon szép történetet, és mivel eljutott hozzánk ez az eset, itt gyakorlatilag ilyen millió dollár körüli összeg elvesztésétől tudtuk őt megkímélni azáltal, hogy felderítettük az egész hátterét annak a történetnek, amit ő neki eladtak, és bár erőszakos volt, és ugye ahogy mondtad, a jómódú emberek érzékenyek is, meg határozottak is, de végül a saját tévedésétől sikerült őt megvédeni, és ez most egy személyes konkrét eset, de ilyen azért többször is előfordul, amikor a megfelelő módszereinknek, a megfelelő tanácsainknak köszönhetően az ügyfeleinket meg tudjuk kímélni valamiféle kellemetlenségtől, és szintén nagy dolog az, amikor a bankot tudjuk lebeszélni arról, hogy figyú, vele ne bizniszeljünk, mert baj lehet, és amikor azt látod, hogy néhány hónap múlva az bejön, és tényleg valami nagy botrány van, és fölhívnak az üzleti területről, és azt mondják, hogy köszi, akkor azok ilyen nagy revelációk.
Hú, nagyon érdekes beszélgetés, ott nagyon hálásak vagyunk, hogy itt jártál nálunk, sajnos ennyi időt tudtunk erre szállni, de még beszélnénk veled szívesen, úgyhogy lehet, hogy majd egy későbbi időpontban is szívesen látunk a stúdióban. Köszönjük, és akkor hát mit kívánjunk ilyenkor? Minél kevesebb munkát, nem?
Hát igen,
mert az
igen,
azt jelenti,
nem,
hogy
nem
akkor...
munkát, hanem...
Kellemetlenséget.
Igen.
És minél kevesebb alertet, akkor igen, mondjuk igen, ezt. Igen. Köszönjük szépen, hogy itt jártál.
Nagyon köszönöm.
Dr. Bácsorvi András, az MKB Bank NRT Compliance igazgatójával beszélgettünk, a pénzmosás volt a fő téma.
Ne feledd, aki hallgatózik, sose hall jót magáról. Millás reggeli.